Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 507. adásában valamennyi hallgatónkat, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Először műsorunk tartalmáról. Berta Tibor katolikus tábori püspökkel Nagybőjtről, a mai világról, elcsendesülésünkről beszélgettem. Ebből hallanak majd részletet.
Nem biztos, hogy a sült oldalasról kell mondania, lehet, hogy sokkal jobb olyan böjtöket ki tudna saját magának találni, amire tényleg őnek is szüksége lenne, a lelkének lenne rá szüksége.
Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
A kötözőben még egy kissé rosszul lettem egy nehéz puskalövés kezelésének a látványára, de edzem magamat, és minél többet akarok nézni, hogy minél hamarabb segíthessek a kötözésnél, és különösen a műtéteknél.
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Berta Tibor katolikus tábori püspökkel a mindennapokról, a nagybőjti elcsendesülésről beszélgettem.
Lehet elcsendesülésre inteni egy olyan világot, amely zajos vagy egyre zajosabb most itt nagybőjti időben? Nem, hogy az ember el tudna csendesedni, hanem még a hétköznapok, a közéleti, politikai helyzet mind-mind súlyosbítja azt, hogy ne tudjon az ember igazából önmagára figyelni, a Jóistenre figyelni, és rákészülni a húsvétre, és ezt egy picikét aggasztónak találom az amúgy is zajos, káoszos világban.
Biztos volt olyan a történelem folyamán, amikor sokkal nehezebb volt, vagy sok-sok küszködéssel járt az, hogy egy-egy egyház időszakot valamiképpen a régmúlthoz hasonlóan követve a hagyományokat megéljen az ember. Szerintem nem biztos, hogy csak most vagyunk ebbe a helyzetbe. Az talán fokozottan tényleg érvényes erre a világra, hogy tehát amilyen eddig tényleg soha nem volt, hogy ez a végtelen nagy gyorsaság. De hangoskodás máskor is volt. Mert azért nem véletlenül alakult az ki, hogy a böjti időszakban azért, tehát ott volt, hogy megtiltották a táncos mulatságokat, mert ezek szerint voltak. Tehát biztosan szembesült az ember többször már olyan dolgokkal, hogy nagyon nehéz megtartani bizonyos helyzeteket, például az elvonultságot vagy a csendet. Hát ez a mai világban igen, ez fokozottan érvényes. Tehát, hogy amikor ömlik rád valójában a szó, ömlik rád a hang, ömlik rád az információ, a zene, tehát hangosak vagyunk, ártóan hangosak vagyunk mostanában. Most ebből visszavonulni az nehéz dolog.
Jézus a pusztába. Meg annyi kísértésnek, meg annyi hatásnak vagyunk kitéve, amelyen túl kell esnünk, és lehet, hogy talán, hát nem tudom, most kérdezlek, hogy párhuzamot lehet-e hozni.
Igen, de akkor mi lenne, hogyha azon gondolkodnánk, hogy is van ez az evangéliumban, hogy ugye azt mondják a nagy szentíráskutatók, hogy ott szó szerint ugye az van, hogy a lélek szinte kiűzte őt a pusztába. Tehát meg lehet próbálni a Jóisten nélkül böjtölni, meg lehet próbálni a Jóisten nélkül elvonulni, meg lehet próbálni a Jóisten nélkül adakozni, nem fog sikerülni. Mert csak fogyókúra lesz belőle, vagy egészségesnek mondott életmód, és nem böjt. Lesz belőle egy olyan wellness hétvége, ahol éppen nem szól valami. És lesz belőle egy végtelenül képmutató, hát én megmutatom, hogy tudok adakozni, és akkor adok ezt, azt, amazt, de a Jóisten, tehát nem véletlen az, hogy a Jóisten nélkül, tehát, hogy Jézus kiűzi valójában a lélek, a Szentlélek, a harmadik isteni személy, kiűzi a pusztába. Ugye egy szent háromságos létben kell gondolkodnunk, tehát, hogy ott van az Atya, ott van a Fiú, és ott van a lélek. A Jóisten nélkül mindazok a próbálkozások nagyon nehezek, amit mondjuk a nagybőti időszakban ajánl a mi egyházi hagyományunk. És hogyha jól belegondolunk, akkor hogyha itt a Jézus 40 napos pusztai bőtjére, illetve utána megkísértésére gondolunk, Jézus hogy válaszol a kísértőnek, a sátánnak? Az írás, a Bibliának a szavaival válaszol. Nem ő talál ki saját magától. Mindig mondja, hogy írva van, az is írva van, az is írva van. Ami nagy feltűnő a megkísértés jelenetében, és most is, de sátán ismeri az írást. Megkockáztatom jobban, mint mi. Nem véletlenül tud olyat mondani.
Mert ki tudja fordítani
és
azokat
tudja
a gondolatokat.
Fordítani. Így van. Tehát, hogy más hangsúlyt ad bizonyos mondatoknak, igaz-e, hogy nem ehettek a kert összes fájáról? Így kezdődött. Tehát, hogy hát mi a baj? Hát változtasd ezeket a köveket itt. Hát most mi lesz? Hát semmi gond, hát éhes vagy nem. Hát most kettő kőből kenyér lesz. Hát na is, hát megteheted, nem? Nyugodtan vesd le magad, hát nem írva van, hogy el fognak kapni az angyalok, nem, nincs itt gond.
Hogy a nagybőti áhítatotokon elhangoztak olyan gondolatok, amelyet te is érintettél most, mármint hogy az ember mutatni akarja magát valaminek, amiről te is tettél itt említést, holott, igen, lelkileg éljük meg mindezt, meg befelé, meg a Szentírás felé forduljunk, ezek mind befelé irányú vektoroknak kellene, hogy legyen. Pedig ezek a vektorok ma 2026-ban kifelé mutatnak, mármint, hogy én magamtól mit mutatok kifelé, és nem az, hogy én magamba belenézve, magamba nézve, önismeretet tartva, önvizsgálatot tartva készüljek arra, hogy akár éppen a Szentírás gondolatai által, egy kicsit elcsendesedve, rákészüljek nagybőti időszakban a húsvétra.
Nézd, biztosan nagyon-nagyon összetett ez a dolog, vagy még azt is mondhatnám, hogy az még jó lenne összetetlen, de bonyolult is. Az emberekben itt most, hogy megnézel, vagy meghallgatsz egy podcast adást, egy ilyen-olyan felvételt, millió egy kommentár van utána, ugye? Vélemény özönök vannak. Az emberekben végtelen nagy önközlési vágy van, ami sok mindenből lehet. Tehát egy mondjuk egy régebb óta fiatalabb nemzedéknek talán abból, hogy hát azért volt egy idő, amikor nem lehetett ilyet csinálni, hogy hozzá lehetett szólni bármihez is. És itt van még egy nemzedék, aki azért megélte ezt valamiképpen, hogy nem lehetett szólni, és nem volt vélemény, és nem kérdezte meg senki sem. Vagy ha megkérdezte, akkor még úgy kellett felelni, hogy megfelelni kellett az elvárásoknak. Sőt, hát él egy olyan nemzedék még, aki saját magát öncenzúrázta.
Értelek én, püspök atya, de ezek a vélemények se belőlünk induló vélemények, egy virtuális belőlünk induló vélemények, amelynek mutatkozni akarunk a közösségi oldalakon, vagy ezeken a felületeken, és ez nem biztos, hogy ez tőlünk indul, hanem lehet abból a másik énünkből, amilyennek mutatni akarjuk magunkat, a kettő azért nem ugyanaz.
Igen, ez is egy jó kérdés, hogy valójában tényleg ott, amikor írunk véleményt, vagy hozzászólunk, vagy tehát, hogy akkor azok mi magunk vagyunk-e, vagy pedig egy elvárásnak szeretnénk megfelelni, vagy éppen egy irányzatnak, vagy egy ideológiának, és lehet, hogy nem is mi vagyunk. Tehát azért a Jézusnak az elvonulása, amikor ő elmegy a pusztába, és egyedül megy el, akkor, vagy ahogy ő mondja, tehát amikor imádkozol, akkor menj be a te szobádba, és zárd magadra az ajtót. Tehát, hogy vannak olyan dolgok az emberben, az ember lelkében, vagy lelki világában, amihez semmilyen közönség nem kell, és még saját magam előtt se kéne megjátszanom magam. Kérdés az, hogy hallgatunk-e arra a lelkiismeretre, vagy arra a lélekre, mert azért az, amikor azt mondjuk, hogy egy másik embernek, hogy sok kegyelmet kívánok neked, hát a Jóisten mindenkinek sok-sok kegyelmet ad. Elfogadjuk-e mi ezt a kegyelmet? Elfogadjuk-e az ő segítségét? Ami lehet, hogy hát nem úgy jön, hogy valami fénynyaláb jön valahonnét fölülről, vagy oldalról, hanem a lelkiismeretünkön keresztül, de én azt is megkockáztatom, hát, hogy egy jó szándékú kritikában ott nincs benne valójában az Istennek a gondviselése felénk, amit hallunk, vagy amit meghallhatunk, amikor valaki segíteni szeretne bennünket. Hát el kell fogadnunk talán még a negatív kritikákat is. Ugye Szent Jeromos állítólag azt mondta, hogy hát az a kő, amivel a mellünket verjük, azzal már nem fognak fejbe dobni bennünket. Tehát elfogadni valójában, elfogadni a hibáimat. A nagyböjti időszak, nagyon szellemesen mondta talán valaki, hogy az egyrészt szól a keresztútról, meg szól a keresztkútról. A nagybőti időszak volt egy idő az egyházban, most is lehetőség van erre. Az a legvégső időszak a keresztségre való felkészülésnek. Hiszen húsvét vigíliáján egy nagyon szép szertartás lenne az, bele is van építve a vigíliába, hogy nem pusztán a kereszt, nem pusztán a vizet áldjuk meg, hanem ott keresztelnünk kellene azokat, akik egy időszakon keresztül, egy hosszabb időszakon keresztül, mint ahogy régebben, vagy annak idején, a kezdetekor készültek arra, hogy belépjenek az egyházba. Hogy az egyház tagjai legyenek, hogy megkeresztelkedjenek. Tehát szól valójában a böjtről, a nagybőjtről, a nagybőjti időszak különböző gyakorlatairól, a bőjtről, az imádságról, az alamizsnáról, és szól arról, hogy ez egy nagyon fontos időszak lenne abból a szempontból, hogy akik mondjuk több hónapon, éven keresztül átkészültek arra, hogy most lesz az ő megkeresztelkedésük húsvét vigíliáján. És ez a nagybőjti időszak egy koncentrált időszak már, amikor hát ott vannak már a küszöbön. És ők be fognak lépni a templomba, be fognak lépni a Szentegyházba, ahogy régen mondtuk a templomot, tényleg a Szentegyházba, nem csak mint épületbe, hanem mint az egyházba is belépnek. Hiszen eddig ők nem léphettek be valójában. Mint ahogy a bűnbánati gyakorlatban, a nagybőjt elején, középkorban is megvolt ez már, hogy ilyenkor a nyilvános bűnösöket bevezette a püspök, meghintette a fejüket, elimádkoztak különböző imádságokat, zsoltárokat, és utána kitessékelték őket, hogy majd nagy csütörtökön, a szeretet ünnepén újból bejöhetnek a templomba. Miután bűnbánatot tartottak és vezekeltek. Ez leredukálódott valójában arra, hogy hát akkor hogyan nem szabad húst enni, egy picit többet kell imádkozni, és hát jó tetteket, vagy jó cselekedeteket, alamisnát kell adni. És hát van egy csomó felmentésünk. De valójában az embernek azt kellene megtalálni a nagybőjtbe, hogy ő neki saját magának mire van szüksége igazából. Tehát nem biztos, hogy a sült oldalasról kell lemondania, lehet, hogy sokkal jobb olyan böjtöket ki tudna saját magának találni, amire tényleg ő neki szüksége lenne, a lelkének lenne rá szüksége. Amiről le kéne mondania valójában, és attól tisztulna meg, és nem a karajtól, és nem a... Mindenkinek más ez.
Hát
más.
Igen, de bocsáss meg, sok ember még a hétköznapokban se tudja, hogy mire lenne szüksége. Nemhogy böjti időszakban, amikor egy picikét koncentráltabban erre oda kellene figyelni.
Igen, persze, most és nem beszélve arról, hogy az embereknek éppen, az emberek mivel vannak elfoglalva. Lehet, hogy meg kellene találnunk azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyekkel az embereket meg tudjuk szólítani. Meg kellene találni azt a gondolatot, ami az emberek fejébe jár. Mondhatjuk azt, hogy pénteken nem szabad húst enni, de és hát nagyon sok lehetőség van erre, és nagyon sok helyen már van egy B-menü, és akkor nem kell húst enned, de nem biztos, hogy ez a megoldás. És hát persze most ajánlanak sok mindent, tehát hogy mondjál le, hogy ne nézzél.
Ne mobiltelefonozzál.
Nem tudom, tehát ez jó kérdés. Tehát azt megtalálni, hogy találok én rá a Jóistenre? Hogy találok rá ebbe a bőjtbe a Jóistenre? Vagy hát amit találott nagybőjt kezdetén mondtam, hogy tehát szeretnék-e, bocsánat, ez borzasztó kifejezés, de szeretnék-e foglalkozni a Jóistennel? Mert ő nagyon szeretne én velem kapcsolatot kiépíteni, de valójában nekem megvan-e hozzá az a készségem, és szeretnék-e egyáltalán én ezzel foglalkozni? És nem úgy, hogy ezzel én önmagamat tökéletesítem, hanem úgy, hogy tényleg ő ráhallgatok, hogy ő legyen az, aki megmondja, hogy nekem mi a jó. Mert én ezt meg tudom mondani, hogy nekem mi a jó. Hát ezt kérjük az imádságban is, nem? Hát ez mindig azt kérjük, hogy nekem mi legyen a jó. De azt meghallani valójában, hogy ő mit mond igazából nekem.
Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk. Bőzsöny Ferencet hallják.
Február 24-e. Most már rendes napi rendet tudok tartani. Valamelyik kórteremben misézem, aztán egész délelőtt járok a műtőbe, a kötözőbe, a kórtermekbe. 13 kórtermünk van, meg egy tiszti szobánk. A földszint a belosztályi, az emelet pedig a sebészeti. Fenn körülbelül 50 sebesültünk van, len 80 beteg. Valamennyien nagyon szívesen veszik, ha velük vagyok. Különösen örülnek, ha a műtéten is ott vagyok. Lapot írok nekik, panaszokat hallgatok, az azonossági jegyüket, az úgynevezett dögcédulát majdnem mindenkinél helyesbíteni kell. A kötözőben még egy kissé rosszul lettem egy nehéz puskalövés kezelésének a látványára. De edzem magamat, és minél többet akarok nézni, hogy minél hamarabb segíthessek a kötözésnél, és különösen a műtéteknél. Nem tudom miért, de teljesen érthetetlen előttem ez a rosszul létem a sebek láttára. Cserkészetben soha még a nyomát sem éreztem.
A mai adásban Bertha Tibor katolikus tábori püspökkel beszélgettem, folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Köszönöm a figyelmüket, további áldott nagybőti időszakot kívánok mindenkinek, a mai napra pedig további kellemes rádiózást. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották az Interarma Caritas 15. évfolyamának 507. adásában. Minden haszontalan szóért, amit szólnak az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.